Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint a HR legfrissebb és legfontosabb eszméit szedtük csokorba olvasmányos és könnyen értelmezhető formában. Dőljön hátra és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Daniel H. Pink, eladni emberi dolog, meglepő igazságok mások meggyőzéséről. Az eladni emberi dolog új szemszögből mutatja be az értékesítés művészetét és tudományát. Számos izgalmas kísérlettel, tudományos kutatással támasztja alá a korábbi ismereteinknek látszólag ellentmondó állításokat. Kifejti, miért nem az extrovertáltak a legjobb értékesítők, és bebizonyítja, manapság a problémák megoldása helyett sokkal fontosabb a problémák feltárása. A bemutatott hasznos módszerekkel és gyakorlatokkal sokkal érthetőbbé és meggyőzőbbé tehetjük üzenetünket, mert eladni emberi dolog, amiből mindannyian profitálhatunk. Csak az a tiéd ezen a világon, amit el tudsz adni, s hogy ezt te, ügynök létedre képtelen vagy felfogni, ez sose fért a fejembe. Arthur Miller, az ügynök halála. A szerző. Daniel H. Pink a New York Times bestseller szerzője. Többek között a megbánásban rejlő erő, hogyan segíthetnek újra gondolt kudarcaink a döntéshozásban, szerzője. Könyveit több mint 40 nyelvre fordították le, és számos díjat nyert velük. Kinek ajánljuk a könyvet? Daniel Pink Eladni emberi dolog című könyvét nem csak azoknak ajánljuk, akik értékesítéssel vagy marketinggel foglalkoznak. A kötet szerzője rámutat, hogy az értékesítés a mindennapi élet része akkor is, ha nem kifejezetten üzleti tevékenységet folytatunk, mert az élet számos területén fontos szerepet kap a meggyőzés képessége. Ez utóbbinak a fejlesztéséhez számos tippet kapunk Pinktől. Előzetesen azonban érdemes tudatosítani, hogy az értékesítést szerencsés általában új perspektívából szemlélni, ha előtérbe helyezzük többek között a non-sales selling, a nem eladásra irányuló értékesítés fogalmát. Hiszen meglehetősen gyakori, hogy rábeszélünk és befolyásolunk másokat azért, hogy megváljanak valamitől, ami az övék, olyasmiért cserébe, amivel mi rendelkezünk. Pink ismerteti egy felmérés eredményeit, melyek szerint a munkával töltött idő több mint 40%-a mások meggyőzéséről szól. Ráadásul mindezt szakmai sikerünk elengedhetetlen részének tekintjük. A vezetők és a menedzserek számára kifejezetten fontos mélyebben érteni, mit is jelent a meggyőzés. Hiszen elengedhetetlen, amikor motiválnunk kell az alkalmazottakat, vagy amikor a változásokat nekik kell levezényelniük. Az Eladni emberi dolog című könyvben számos jó tanácsot olvashatunk azzal kapcsolatban, hogyan érdemes tárgyalni, illetve mit tegyünk, ha új embereket szeretnénk bevonni a projektekbe. Ugyanakkor Pink nem áll meg az üzleti szféránál. Abba is betekintést nyújt, hogyan lehet jobban kommunikálni a betegekkel, hogyan érhetik el például az egészségügyi szakemberek, hogy megbízzanak bennük. De arról is olvasunk, ami egy ügyfélszolgálatosnak válhat a hasznára, mert ő sem érdekelt másban, mint az eredményes kommunikációban. Meggyőzünk valakit, váljon meg bizonyos erőforrásaitól, mégsem egyszerűen megfosztjuk tőle, hiszen végül ő is jobban jár. Éppen ezt teszi egy jó matek tanár is. Év elején a diákok nem sokat tudnak a tantárgyról. A tanár igyekszik rávenni az osztályt, hogy erőforrásaikat, idejüket, figyelmüket, erőfeszítéseiket arra áldozzák, hogy év végére jóval többet tudjanak róla. Összefoglaló. Rugalmasság. A nagyvállalatoknál gyorsan elmosódik a hagyományos határvonal az értékesítés és a többi részleg között. Például a mérnökök is kapcsolatba lépnek az ügyfelekkel. Az Atlassian nevű szoftverfejlesztő cégnek 53 országban körülbelül 1200 ügyfele lett, többek között a Microsoft, az Air New Zealand, a Samsung és az Ansys. Tavalyi bevételük 100 millió dollár volt. És mindezt úgy értékel, hogy versenytársaikkal ellentétben egyetlen értékesítőt sem alkalmaztak. Ez a szellemiség terjed a vállalkozók körében is, azért is, mert induláskor nem engedhetik meg maguknak, hogy értékesítési részleget tartsanak fenn. És milyennek látszik innen nézve az EdMed, Educational and Medical, az oktatási és egészségügyi szolgáltatások ágazata? Ide tartozik a főiskolai oktatóktól a vizsgára felkészítő cégek tulajdonosáig, a genetikai tanácsadóktól a regisztrált ápolókig mindenki. Jelenleg rengeteg munkahelyet biztosító szektor az amerikai gazdaságban, és elmondható, hogy a tanár hatni szeretne a diákokra, az egészségügyi munka pedig legnagyobb részt mások motiválását jelenti. Gondoljunk csak arra, hogy a gyógytornásznak a sérültet rá kell vennie arra, hogy végezze el a felépüléséhez szükséges gyakorlatokat. Vagy vegyük annak a diáknak a példáját, aki azért tudott fejlődni a fogalmazásban, mert egy őt jobban érdeklő témáról, a sportról kellett írnia. A tanár, amikor ilyen feladatot ad neki, tulajdonképpen a saját tantárgya marketingeseként jár el. Az egyik oka annak, hogy mindannyian értékesítőkké váltunk, a bennünk rejlő rugalmasság, azaz a legkülönbözőbb készségek széles skálája, amelyet ma már az elismert cégek is megkövetelnek. A vevő és az eladó felelőssége. Sokaknak először a használt autó kereskedő jut eszükbe az értékesítésről, és a negatív előítéletek aktiválódnak. Ezeknek a forrása egy olyan világ, ahol még a vevő felelősségét hangsúlyoztuk, ez volt az iránymutató alapelv. A potenciális vásárlóknak mindig résen kellett lenniük, mert az eladó többet tudott a termékről, de ez mára megváltozott. Ehhez hasonlóan a diák viszonylag könnyen utána nézhet annak, hogy mi történt a császárság korában, ahogy a beteg is hamar tájékozódhat az interneten, mit kell tudnia a lehetséges kezelésekről. Az információs aszimetria ma már kevésbé jellemző. Korábban egy használt autó kereskedő könnyebben megtéveszthette a vevőt, aki akár többet is fizetett, mint amennyit reális lett volna. Elsősorban az internetnek köszönhető a radikális változás. Egy tisztességtelen vállalkozót ma már kevésbé bonyodalmas leleplezni, ha adatot gyűjtünk, ezért talán túlzott kockázatot is vállal. Így egyre inkább indokolt az eladó felelősségére emlékeztetni, és a legtöbb eladó számára létfontosságúvá vált az őszintesség és az átláthatóság. Aki értékesít, már gyakran nem birtokosa egy információs monopóliumnak, mint korábban például azok, akik utazási irodában érveltek az ajánlatuk mellett. Mindez pedig nem csak az üzletkötőt, hanem többek között a tanárokat és az orvosokat is érinti. Az oktatók és egészségügyi szakemberek manapság már nem támaszkodhatnak arra a hamis tiszteletre, amit az információs aszimetria gyakran biztosított számukra. Amikor az egyensúly átbillen a másik irányba, nekik is változtatniuk kell a szemléletükön. Ráhangolódás. A ráhangolódás azt jelenti, hogy képesek vagyunk más szemszögéből látni a dolgokat és ezzel összhangban cselekedni. Ez elengedhetetlen akkor is, amikor hatni szeretnénk rájuk. A sztereotípia szerint a sikeres értékesítők gyorsbeszédűek, extrovertáltak, de a kutatások kimutatták, hogy aki túlzottan extrovertált, ezzel árthat is az értékesítésnek. Bár az extrovertált személy, lévén általában társaságkedvelő, könnyebben hajlik arra, hogy másokat rábeszéljen valamire, gyakran túl sokáig tartja magánál a szót, nem figyel a másikra eléggé, és így tovább. A válasz erre mégsem az, hogy a másik végletbe menekülünk. Az introvertáltaknak is megvannak a maguk nehézségei, csak éppen más jellegűek. Túl félénkek lehetnek a kezdeményezéshez, és túl bátortalanok egy üzlet megkötéséhez. A skála két végén elhelyezkedő emberek számára a legjobb megoldás az lehet, ha követik a középen lévőket. Valójában az úgynevezett ambivertáltak a legsikeresebb értékesítők, akik az introvertáltak és az extrovertáltak közötti középutat foglalják el. Képesek meghallgatni az ügyfeleket, ráhangolódni a nézőpontjukra. Ugyanakkor, ha empátiáról beszélünk, érdemes szem előtt tartani, hogy az értékesítés során a gondolkodás hatékonyabb, mint az együttérzés, amennyiben a szükséges nézőpontváltásokat inkább a kognitív készség teszi lehetővé, és nem az érzelmi azonosulás. A nézőpontváltások képességének vizsgálatakor pedig arra juthatunk, hogy fordítottan arányos a hatalomérzéssel. Vagyis ahhoz, hogy a másik fél perspektívájához közelebb kerüljünk, érdemes abból kiindulni, hogy nem mi uraljuk a helyzetet. Végül, de nem utolsó sorban a stratégiai utánzás is hasznos. Pedig sokszor megmosolyogjuk azokat, akik mások viselkedését majmolják vagy papagájként mondják vissza mások szavait, mintha az ilyen viselkedés az emberi méltóságon aluli lenne. A tudósok viszont másképp látják. Az ő szemszögükben ez a tulajdonság mélyen emberi, olyan természetes viselkedés, amely közösségi kötőanyagként és a bizalom jeléül szolgál. Ennek ellenére a tudósok is inkább egy másik állat segítségével írják le azt a jelenséget, amelyet elneveztek kaméleon hatásnak. A benzinkút eladásánál a tárgyalópartnerük mozdulatait utánzó résztvevők nagyobb valószínűséggel kötötték meg az üzletet mindkét félnek kedvező feltételekkel. Tanya L. Chartrand, John A. Barg. Az állásinterjú során az utánzók jobban teljesítettek, mint nem utánzó társaik. Mindezt anélkül, hogy a másik fél érdekeit sértették volna. A kutatók a következő beszédes címet adták a tanulmányuknak. A kaméleonok nagyobb tortát sütnek és nagyobb szeletet kapnak belőle. A megoldás az, hogy egyszerre viselkedünk stratégaként és emberként, azaz a stratégiánk lényege, hogy természetesek maradunk. Könnyedség. Lehet, hogy halkan nemet mondtak neki, lehet, hogy rá is csapták az ajtót, de biztosan minden értékesítő átélhette már az elutasítást. Az ilyesmi nem érhet minket olyan meglepetésként, amit nem tudunk kezelni, ezért fontos a könnyedség, hogy elszántságunkat megőrizhessük. Fenn kell tudnunk maradni a visszautasítások tengerén, amihez a következő szükséges. Az értékesítés előtt a kérdező belső hang. A kérdező belső hang gyakran sokkal hatékonyabb, mint a kijelentő mód. De ne hagyjuk a kérdést a levegőben lógni, mint egy elszabadult léggömböt. Feleljünk rá egyenesen és írásban. Soroljunk fel 5 okot, amiért a válaszunk az előző kérdésre igen. Ezek eszünkbe juttatják majd azokat a stratégiákat, amelyek segítenek, hogy sikeresen elvégezzük a feladatot. Az értékesítés közben. A pozitív érzelmek optimális aránya. A korlátozás nélküli felhajtó erő túlságosan álmodozóvá, a valóságtól elrugaszkodottá tehet bennünket. A korlátlan gravitáció viszont teljesen a földre ránthat, ahonnan egy rakás szerencsétlenségként képtelenek vagyunk felállni, írja Barbara Fredrickson. Mégis, ha megfelelő arányban kombináljuk őket, ez a két ellentétes erő könnyedséget és lendületet nyújthat számunkra. Az értékesítés után az értelmezési stílus. Egy kutatás szerint az optimista értelmezési stílust gyakorló ügynökök, akik a visszautasításokat nem állandónak, hanem ideiglenesnek, nem általánosnak, hanem helyzettől függőnek tekintették, illetve külső és nem személyes okokra vezették vissza, több kötvényt adtak el és tovább maradtak a munkahelyükön. Úgy tűnik, az optimizmus nem csak üres szózat, hanem olyan katalizátor, amely kitartásra ösztönöz, támaszt nyújt a nehéz helyzetekben, és táplálja azt a meggyőződésünket, hogy befolyásolni tudjuk a körülményeket. Tisztánlátás. Mivel az információs egyenlőség felé haladunk, ma az értékesítőknek új módszereket kell találni arra, hogyan tehetik magukat hasznossá. Az egyik lehetséges útvonalon haladva érdemes arra törekedniük, hogy a problémákat megtalálják, ne feltétlenül a megoldásukkal legyenek elfoglalva. Természetesen a fogyasztók manapság bármilyen porszívót megvásárolhatnak az interneten, de mi van akkor, ha tévednek? Mi van, ha a probléma valójában az, hogy a szőnyegük összegyűjti a port? Az értékesítő, aki felismeri ezt a problémát, hasznos szolgáltatást nyújt. Ehhez pedig érdemes jó kérdéseket feltennie, illetve segítséget nyújthat az ügyfélnek az információk szűrésében. Emellett érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy gyakran többet megtudunk valamiről, ha összehasonlítjuk más dolgokkal, mintha csak önmagában szemlélnénk. Robert B. Cialdini munkája átformálta mindazt, ahogyan az elméleti és gyakorlati szakemberek mások befolyásolásának dinamikáját értelmezték. Egyik legfontosabb megállapítása szerint a befolyásolás minden területén megjelenik a kontraszt, sőt, gyakran fel is erősíti azt. Ezért a legfontosabb kérdés, amelyet mindig fel kell tennünk, a következő: mihez képest? Mert olyan keretet adhatunk az ajánlatunknak, amelyben az alternatív megoldásokkal szembeállítva egyértelművé tehetjük az előnyeit. Célszerű továbbá kijelölni a korlátozott kínálatot, mint keretet. Egy kísérletben Shana Iyengar, ahogy erről a Választás művészete című könyvében is szó esik, HVG könyvek 2010, Mark Lepperrel kóstolóasztalokat állítottak föl a kaliforniai Menlo Parkban található drága élelmiszerüzletben, ahol a vásárlók megkóstolhatták és rögtön meg is vásárolhatták a különböző lekvárokat. Az első pultnál 24 féle ízt kínáltak. Egy hét múlva Ian Garish Lepper felállított egy újabb pultot, ahol 6 féle ízben kínálták a lekvárokat. Nem meglepő módon több vevő állt meg a nagyobb választékot kínáló pultnál, mint a másiknál. A többféle ízt kínáló pultot meglátogató vásárlóknak viszont csak 3%-a vásárolt a termékekből. A korlátozottabb számú terméket kínáló pultnál ez az arány 30% volt. Más szóval, az, hogy a fogyasztók választási lehetőségeinek száma lecsökkent 24-ről 6-ra, meg 10-szerezte az eladott mennyiséget. Ha a lehetőségeket olyan keretben kínáljuk fel az embereknek, amely segít leegyszerűsíteni a választást, ezzel megkönnyítjük a döntést, mert áttekinthetőbbé tesszük a lehetőségeket, amelyek egyébként elárasztanák őket. Miles van der Rohe építész híres megállapítása az épületek tervezéséről legalább annyira érvényes a bennünk lakó meggyőzésével kapcsolatban is, a kevesebb több. Bemutatkozás. Pitch. A kevesebb több elvét azonban nem elég ismerni, ha nem vagyunk tisztában azzal, milyen bemutatkozások lehetségesek és melyiket érdemes preferálnunk. Továbbá nem ulasszuk el tisztázni, hogy attól, aki meghallgatja vagy elolvassa a pitchet, mit is várunk ezután. Mit szeretnénk, hogy megtudjon? Mit szeretnénk, hogy érezzen? Mit szeretnénk, mi történjen? Minél határozottabb választ tudunk adni ezekre a kérdésekre, annál könnyebb dolgunk lesz később. Ez a hozzáállás jellemezte Elisha Otiszt is, amikor forradalmasította a felvonók biztonsági rendszerét egy automatikusan működésbe lépő fékkel, de a találmányával kapcsolatos szkepszissel kellett szembenéznie. Otisz 1853-ban kibérelte New York egyik legnagyobb kiállító termét, ahol megépített egy nyitott felvonót. Nagy tömeg gyűlt össze a helyszínen, Otisz felmászott a felvonóra, majd megkérte a segédjét, hogy húzza fel őt a legmagasabb pontig, ami nagyjából 3 emeletnyi magasan volt. A magasban állva Otisz egyszer csak megragadott egy baltát és elvágta a felvonó kötelét. A közönség rémülten felkiáltott. A kabin zuhanni kezdett, de a biztonsági fékrendszer másodperceken belül működésbe lépett és megállította. Otisz ott állt sértetlenül és így szólt a megdöbbent tömeghez. Minden rendben, hölgyeim és uraim. Az értékesítő ebben az esetben egyszerű, ám annál hatásosabb módon juttatta el az üzenetét az emberekhez. Ez volt az első elevator pitch. Maga a kifejezés a későbbiekben arra utal, amikor néhány mondatban kell eladni a termékünket, a szolgáltatásunkat, illetve azt, amivel foglalkozunk, kb. Egy liftútnyi idő alatt. Daniel Pink az elevator pitch különböző típusaihoz tippeket is ajánl. Az egyszavas pitch. Tipp. Először írjunk egy 50 szavas bemutatót, ezt szűkítjük le 25 szóra, majd 6-ra. Ez a fél tucat szó szinte biztosan tartalmazza azt a bizonyos egyszavas pitchet. A kérdező pitch. Tipp. Csak akkor alkalmazzuk, ha az érveink kellően meggyőzőek. Ha nem elég erősek, használjunk inkább állításokat, sőt, még jobb, ha új érveket keresünk. A rímelő pitch. Itt az a logika érvényesül, mely szerint az aki mer, az győz mondás, aki mer, az nyer formában meggyőzőbb. Tipp. Nem kell rímeket keresve a fejünket törni. Az interneten számos rímszótár található. A tárgysor pitch. Tipp. Vegyük sorra az általunk küldött utolsó 20 e-mail tárgysorát. Számoljuk össze, hogy közülük hány kelti fel az olvasó érdeklődését a hasznossága, illetve az érdekessége miatt. Ha ez a szám 10 alatt van, írjuk át azokat, amelyek nem sikerültek. Twitter pitch. Tipp. Bár a Twitter 140 karaktert tesz lehetővé, korlátozzuk a bemutatót 120 karakterre, hogy mások tovább tudják küldeni, ha szükséges, kiegészítéssel. Ne feledjük, a legjobb bemutatók rövidek, frappánsak és könnyű őket tovább csiripelni. Pixar pitch. Tipp. Ehhez érdemes elolvasni a Pixar volt forgatókönyvírójának, Emma Coates-nak a 22 történetírási szabályát. Persze abban a tudatban alkalmazzuk, hogy a körülmények sokat változtak, mióta a Pixar, vagy a felvonók, vagy az elevator pitchek léteznek. A zárt ajtók egyre kevésbé jellemzőek. 50 éve még csak a liftben lett volna esélyünk megszólítani a cég vezérigazgatóját. Ma már oda mehetünk az íróasztalához, e-mailt írhatunk neki, vagy beszélgethetünk vele a céges összejövetelen. Improvizáció. Bárhol történjen is az értékesítés, nem csak indokolt, hanem elkerülhetetlen is, hogy néha rögtönözzünk. Az improvizációt látszólag jellemző zűrzavar felszíne alatt könnyű váz húzódik meg, amely biztosítja a működését. Ennek a váznak a megértése segíthet mások meggyőzésében is, különösen akkor, ha az ügyes nézőpontváltás, a másokat is magával ragadó pozitív hozzáállás és a megfelelő keretek alkalmazása mégsem hoznák meg a kívánt sikert. Ebben az esetben legjobb, ha követjük az improvizációs színház szabályait. Halljuk meg a felajánlásokat. Sokunk számára a beszéd ellentéte nem az odafigyelés, hanem a várakozás. Pedig, ahogy ezt Mortimer Adler is hangsúlyozta, a másikra figyelés tanulható és tanulandó is. Ez pedig az improvizációnak is inkább használni fog, mint sem ártana. Ha jobban figyelünk, ez azt is jelenti, hogy képesek vagyunk több tényezőre figyelni, ami a reakciónkat is befolyásolja majd. Case Johnston szerint a jó rögtönzők telepatikusnak tűnnek, minden előre eltervezetnek látszik, ez azért van így, mert elfogadnak minden felajánlott gesztust. Használjuk az igen és átkötést. Az improvizáció egyik klasszikus gyakorlata a hirdetőjáték. Válasszunk ki 4 vagy 5 résztvevőt, majd kérjük meg őket, hogy találjanak ki egy új terméket, amelynek meg kell csinálni a hirdetési kampányát is. Amikor a résztvevők különböző bemutatkozásokat, meggyőző történeteket vagy reklámszlogeneket adnak elő, minden mondatukat az igen és kifejezéssel kell kezdeniük, ami rákényszeríti őket, hogy az előtte elhangzott gondolathoz kapcsolódjanak. Nem szabad ellentmondaniuk a társaik által elmondottaknak, nem szabad ezeket figyelmen kívül hagyniuk, és nem szabad előre tervezniük sem. Csak mondják ki, hogy igen és, ezáltal fogadják el az előttük szóló felajánlását, és használják fel egy még jobb kampány megalkotásához. Támogassuk a partnerünket! Katie Sallyt ajánl ehhez egy gyakorlatot, amelynek az a neve, hogy kíváncsi vagyok. A lényege, hogy keressünk olyan sokat vitatott témát, amellyel kapcsolatban könnyű felsorakoztatni a mellette és ellene szóló érveket. Például legalizálják-e a marihuánát, eltörőjék-e a halálbüntetést. A témaválasztás után mindketten magunkévá teszünk egy-egy véleményt, majd az egyikünk megpróbálja meggyőzni a másikat a saját igazáról. A másik reagálhat erre, de csak kérdésekkel. Ha mindkét fél úgy tekint az interakcióra, mint tanulási lehetőségre, egyszerűen nem lobban fel a vágy, hogy legyőzzük a másikat. Itt is fontos szerepet kapnak a kérdések, amelyek hatékonyságát már megfigyelhettük mind a kérdező belső hang, mind a hatékony pitchek esetében. A következetesen és figyelmesen alkalmazott kérdések megváltoztatják a beszélgetés alaphangulatát, és ezzel magának az interakciónak a természetét is. A párbeszéd inkább kezd hasonlítani egy táncra, mint birkózásra. Kiszolgálás. Végezetül. Ha továbbra is azt firtatjuk, mi a meggyőzés titka, érdemes visszatérni az EdMed szektorhoz, azon belül is az egészségügyhöz. Az orvosi hivatásnak szerves része mások meggyőzése. Ahhoz azonban, hogy az orvosok jól végezzék a dolgukat, azaz az embereket a betegségekből és sérülésekből az egészség és jólét irányába tereljék, érdemes minél személyesebbé tenni a munkájukat. Ha nem úgy tekintenek a páciensekre, mint tüneteket hordozó testekre, hanem mint emberi lényekre, az nem csak az orvosok munkáját támogatja, hanem a betegek gyógyulását is. Ez nem azt jelenti, hogy az orvosoknak és nővéreknek ne kellene foglalkozniuk a diagnózisokkal és kezelési protokollokkal. Ha azonban kizárólag a korlefolyások és kezelések menetének követésére figyelnek, magát az ember lényt teljesen háttérbe szorítva, akkor az akár orvosi műhibához is vezethet. Ez mutatja, milyen fontos szerepe van a személyiségnek, amikor értékesítés zajlik. Emellett lényeges tisztázni azt is, hogy mit és mennyire szolgálunk általa. Ma már a szolgáló értékesítés a legfontosabb eleme mások meggyőzésének. Bizonyos értelemben azonban mindig is létezett azok számára, akik megfelelően viszonyultak az értékesítéshez. Alfred Fuller például, akinek a vállalata Norman Hall számára is megélhetést biztosított, azt mesélte, hogy saját pályafutásának egy kritikus pontján ráébredt, annál jobban végzi a munkáját minden szempontból, minél inkább a kiszolgálásra koncentrál az eladás helyett. Kezdett úgy tekinteni magára, mint civil reformátor, a családok jótevője és az egészségtelen konyhák és nem megfelelően takarított otthonok keresztes lovagja. Kicsit naívnak tűnhetett, vallotta be. De a jó értékesítő nem kizárólag a profitra hajtó zsibárus, mondta Fuller. Az igazi ügynök idealista és művész egy szemében. A többi fajtól részben az idealizmus és a művészet furcsa elegye különböztet meg bennünket, az a vágyunk, hogy olyasmit hozzunk létre, amelyről nem is tudtuk, hogy hiányzik belőle. 10 útra való a könyvből. Az értékesítés egyre nagyobb szerepet játszik az életben. Legyen szó szolgáltatások és termékek eladásáról, tárgyalásról vagy ötletelésről. Érdemes elsajátítani az értékesítés új ABC-jét. Ráhangolódás, attunement. Ismerjük fel, hogy látszanak a dolgok a másik szemszögéből, hogy ennek megfelelően cselekedhessünk. Könnyedség, buoyancy. Készüljünk fel arra, hogy a visszautasítások tengerén kell majd megőriznünk a pozitív hozzáállást. Hasznos lesz, ha tényleg hiszünk abban, amit értékesíteni szeretnénk, és jól reagálunk a helyzetre. Tisztánlátás, clarity. Vegyük észre, mások meggyőzésének egyik leghatékonyabb módja, ha olyan kihívásokra mutatunk rá, amelyekről nem is tudták, hogy ezek éppen rájuk várnak. Tegyük fel a kérdést, mit is szeretnék elérni, és milyen következményei lesznek annak, ha az értékesítés megvalósul. Mi változik annak az életében, akit meg szeretnék győzni, és hogyan hat ez a világra? Hogy milyen választ adok, az mindenképpen hatással lehet az interakció kimenetelére is. Tévhit, hogy az értékesítés a másik fél profitorientált megtévesztése. Sok esetben az őszintesség a célra vezető. Hozzájárulhat ahhoz, hogy meglegyen a közös horizont, és olyan eredmény szülessen, ami mindkét fél számára vonzó. Az értékesítés új világában a megfelelő kérdések néha jobbak, mintha azt jeleznénk, hogy mi már tudjuk a helyes válaszokat. Érdemes tehát elsajátítani, hogy lehetséges jól kérdezni. Az elutasítás az eladók esetében becsapott ajtók, fel nem vett telefonok és egy halom nem formájában nyilvánul meg. A színészeknél a sikertelen meghallgatások, az érdektelen közönség vagy egy lehúzó kritika jelenti a kudarcot. A két szakma története hasonlóan is alakult. Fontos kérdés. Hogyan meríthetünk ebből a párhuzamból, ha azt szeretnénk tudatosítani, mi a szerepünk az értékesítés során, továbbá milyen színpadra és hogyan érdemes kiállnunk? Mások meggyőzésének túl kell mutatnia azon, hogy kicseréljük erőforrásainkat. Az értékesítés, bármilyen nagy szónak hangzik is, mindig a világra is hatást gyakorol. Különböző viselkedés minták erősödnek és gyengülnek, miközben az értékesítés kultúráját alakítjuk. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.